azt hogyan kell használni, egy recept felírás során, mikor melyiket kell használni. Ezzel szemben a gyógyszerészet szakon tanulnak a gyógynövények termesztéséről, a helyes termesztési körülményekről, feldolgozásukról, begyűjtésükről, tárolásukról, hatóanyagvizsgálatokról, stb. Tehát, hogy hogy nem csak hagyományos kínai orvosképzés van, van hagyományos kínai gyógyszerészképzés, van külön hagyományos kínai ápolóképzés, rengeteg fajta képzés van, pont úgy, mint ahogy az itteni az európai egyetemeken is.
Mi a aránya az elméleti és a gyakorlati tudásnak, hiszen nyilván ugyanúgy részt vesznek ott is klinikai gyakorlaton, különféle gyakorlatokon, több vagy kevesebb, nagyjából ugyanaz, hogy nyilván először meg kell alapozni, még mielőtt beteghez érhet az ember.
Igen, hát persze. Hasonló egyébként, hát minden tantárgynak van gyakorlati komponense, már a legelső évben is vannak olyan tantárgyak, amihez különböző gyakorlatok tartoznak. Aztán vannak nyári gyakorlatok, ugyanúgy, mint az itteni orvosképzésben, és az utolsó év az pedig végig klinikai gyakorlat. Úgyhogy tehát ebben a tekintetben azt lehet mondani, hogy ami Kínában a jelenlegi hagyományos kínai orvosképzés, az szerkezetében az európai vagy amerikai egyetemi modelleket követi, mert egyébként ugye Magyarországon az orvosképzésben nagyon erős a német hatás, még mondjuk Kínában az orvosképzésben az amerikai hatás az, ami erősebb. Tehát az a lényeg, hogy a hagyományos kínai orvoslásnak, amikor a 20. században létrehozták az egyetemeit, szerkezetében nyugati mintára, akkor ezek a képzések is hasonló mintázaton alapultak. Tehát, hogy szerkezetében annyira nem más, csak ugye van egy csomó ismeret, meg csomó tantárgy, ami viszont nagyban eltér az európai orvosképzéstől.
Ugye most már Magyarországon is elfogadják azt, hogy a hagyományos kínai orvoslásnak helye van a gyógyászatban, illetve a diagnosztikában. Ön tanít a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen is. Ez hogy illeszkedik az itteni orvosképzésbe?
A Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán már 2010 óta van egy 5 éves hagyományos kínai orvoslás képzés, ami a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetemnek a kihelyezett tagozataként működik, tehát ez voltak éppen a Harbinban működő Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetemnek a képzése, melyet a Semmelweis Egyetemmel együttműködésben csinál az egészségtudományi karon. És hát ilyen értelemben teljesen külön zajlik, tehát egy különálló képzés a Semmelweis Egyetemen egyébként honos képzésektől, viszont olyan módon meg jól illeszkedik, hogy azokat a tantárgyakat, amelyeket már eleve tanították a Semmelweis Egyetemen, azokat a Semmelweis Egyetem oktatói tanítják, míg a kínai orvoslás tantárgyait a kínai partneregyetem által kijelölt delegált oktatók.
Ön egyébként hol végzett ezen az egyetemen?
Igen, én Heilongjiangban végeztem, igen, Harbinban.
Mennyi ideig tanult ott?
Hát ez egy 5 éves képzés, nem mind az 5 évet ott töltöttem, mert ösztöndíjjal voltam Nankingban, meg Pekingben is egy-egy évet közben.
Mennyire fogadták el, amikor hazaérkezett? Mert azért most már egészen másképp viszonyulunk a hagyományos kínai gyógyászathoz, de ez egy út volt, amíg ezt elfogadták Magyarországon.
Hát igen, én 2009-ben diplomáztam, és a páciensek ugyanúgy elfogadták szerintem, mint most. Ugye az a jellemző, hogyha az embernek van valamilyen problémája, akkor arra megoldást keres, és hogy ilyen esetben könnyen eljut az ember a kínai orvosláshoz is, ha épp olyan a probléma. Ugye a szabályozás azóta sokat változott, 2013-ban hozták meg azt a törvényt, ha jól emlékszem, ami lehetővé teszi Magyarországon a hagyományos kínai orvoslás 5 éves egyetemi diplomájával történő praxist, majd ez 2015-ben jött ki hozzá, azt hiszem, ha jól emlékszem, a minisztériumi rendelet, ami ennek a feltételeit tisztázta, úgyhogy valóban diplomázás után voltak nehézségek, de mostanra már jól működő helyzet van, aminek egyébként a javításán, finomításán, továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozunk.
Ugye többször beszéltünk arról, hogy a hagyományos kínai gyógyászatban ez a holisztikus szemlélet működik egy és egységben kezeli az embert, mire az európai gyógyászat az konkrétan megnézi, hogy hol vannak a tünetek, és akkor azokon próbál segíteni, azokat eltüntetni, ez legyen akár fájdalom, akár egy bármilyen más típusú probléma. Mennyire veszi át az európai gyógyászat, mert ugye egyre erőteljesen sokkal többet beszélünk a holisztikus szemléletről. Mennyire tapasztalható azt, hogy hatnak egymásra, az egymással, hát talán most már nem párhuzamosan működő gyógyászatok?
Hát ugye az van, hogy ez valójában hangsúlyok kérdése. Tehát a kínai orvoslásban is van olyan mondjuk, hogy az ember csak egy tünetet vagy csak egy részt kezel, míg a modern orvostudományban is van egy nagyon komoly olyan törekvés, ami egy átfogó holisztikus szemléletet takar. Tehát, hogy az alkotóelemekre való bontás az valamennyire megvan a kínai orvoslásban, és a holisztikus szemléletre való törekvés megvan a modern tudományban is, de hogyha megnézzük az egész, mindkettőnek az alapkoncepcióját, akkor a kínai orvoslásban valóban sokkal hangsúlyosabb az egész rendszerek vizsgálata, mint az egyes alkotóelemek vizsgálata, illetve a modern tudomány kiinduló pontja az egyes alkotóelemek vizsgálata, és ugye abból aztán pedig nagy rendszerekre volna következtetéseket. Persze ez nagyon nagy egyszerűsítés, de van egy ilyen tendencia, ami eltér kétfajta megközelítésben. Az van egyébként, hogy jelenleg ott tartunk a kínai orvoslás és a modern tudomány integrációjában, hogy a ismeretek nagy része az elvész továbbra is a fordításban, tehát hogy nagyon sok nehézség van még, amit le kell küzdeni abban, hogy a két fajta rendszer, vagy a két fajta gondolkodásmód, vagy a két fajta rendszernek a képviselői érdemben tudjanak egymással kommunikálni, de ezen is dolgozunk, és én azt látom, hogy az elmúlt bő évtizedben, hogy ezen a téren is van javulás.
Nagyon sokat.
De hogy elsősorban a jelenlegi akadályok és megoldandó problémák azok nyelviek, kommunikáció szintjén vannak, tehát hogy meg kell találni, hogy mik azok a stratégiák, ahol a modern, aminek szerint a modern orvostudomány tudja értelmezni a kínai orvoslást. Mert ugye az már nagyon régóta megy, hogy mondjuk egy-egy gyógynövénynek a hatóanyagait vizsgálják, rengeteg hatóanyag ismert. Egyébként az 1880-as években történt az első hatóanyag azonosítás kínai orvoslásban használt gyógynövényből. Ez a csikófarkfű, az efedra nevű gyógynövényből történt. Egy Németországban képzett japán gyógyszerész, ez 1880-as években azonosította az efedrint, ezt egyébként most is meg lehet találni nagyon sok gyógyszerkészítményben, vagy ezt, vagy pedig valamilyen származékát. Tehát ez például már nagyon régóta megvan, de ugyanakkor a kínai orvoslás ezeket nem így használja, hanem több komponenst használ egyszerre, tehát több gyógynövényből áll egy-egy receptúra, és akkor ezt a páciensre szabja, egyénileg, tehát nem az van, hogy van egy három összetevős recept, és akkor az van köhögésre, és akkor mindenki köhög, az ezt kapja, hanem ezen belül még további típusokat különböztet meg, és a lehető legnagyobb mértékben igyekszünk a kezelést ugye emberre, szezonalitásra és lokációra, tehát helyszínre és az abból fakadó jellegzetességekre szabni, és ez, tehát ehhez még szerintem idő kell, meg sok munka, hogy ezeket a rendszereket, amelyeket a kínai orvoslás használ, ezeket érdemében elkezdje vizsgálni a modern tudomány, és ne csak az legyen, hogy egy-egy, hogy megnézzük, hogy akkor most megszúrjuk ezt az akupontot, és akkor ez milyen mértékben csillapítja mondjuk a hányingert, vagy csökkenti a gyulladást, vagy megnézzük ezt a gyógynövényt, és akkor ez mennyire csillapítja a köhögést, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy a kínai orvoslás rendszer szintű gondolkodásának a vizsgálata, ami ugye a kínai orvoslás megközelítésének a lényege, ugye ennek a vizsgálata, ennek a feltérképezése az még a jövő munkája a modern tudomány részéről, és ebben nagyon sok nyelvi akadály is van, meg hát ugye nem hiába mondjuk azt, hogyha valamit nem értünk, hogy nekem ez kínaiul van, ugye egy nagyon eltérő kultúráról beszélünk, egy nagyon eltérő kultúrának, egy nagyon eltérő gyógyászati megközelítéséről beszélünk, és ahhoz, hogy ezt teljes mértékben ki lehessen aknázni, a benne rejlő értékeket, a benne rejlő hasznos dolgokat, ahhoz meg kell tanulnunk úgy vizsgálnunk ezt a jelenséget, hogy nem torzítjuk a saját szűrünkön keresztül, hanem mindent meg tudjunk úgy vizsgálni, ahogy történik a kínai orvoslásban, és akkor véleményem szerint, és nem csak az én véleményem szerint, akkor lehet belőle kinyerni azokat az értékeket, amelyek ott vannak.
Még sokat beszéltünk, amikor beszéltünk a kínai gyógyászatról, a sárga császár könyvéről, ami egy alapműve a kínai gyógyászatnak. Úgyhogy legközelebb itt folytassuk majd, hiszen gondolom, hogy azzal foglalkoznak önök is, illetve hogyha erre hivatkozik, akkor nyilván ez egy olyan alapmű, amivel érdemesebb részletesen is megismerkednünk.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és remélem, hogy 2 hét múlva akkor erről is tudunk egy jót beszélgetni.
Én köszönöm szépen, hogy itt volt dr. Oravec Márk, hagyományos kínai orvos, és kívánok önnek további szép napot, és lehetőleg minél kevesebb olyan pácienst, akinek vissza kell aztán majd térnie, mert gyors gyógyulása lesz mindenkinek. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok minden hallgatónak, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Az anyukámnak annyira jó volt az a teja, amit ivott, amit kapott. Igen? Nagyon, úgyhogy most már hál' Istennek így szépen vissza is állt. Gondolom, hogy így
jó,
az energiája is, de hogy nagyon-nagyon jó hatású volt, úgyhogy köszönöm.
Jó, örülök, nagyon szívesen örülök neki.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Rendben, akkor 2 hét múlva. Igen, rendben, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok, és hiába kérnék, más nem adhatok. Jöhet egy másik, ki többet ígér, és szebben dalol majd, mint ő meg én. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A cél, a győzelem, az minden szentesít. Ha győzni akarsz, csak az ígéret segít. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok. A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok. Megért, hogy higgyek, amit nem hiszek. Nem tudok járni a víz fele. Ígért, hogy más lesz az életünk. Ígért, hogy szebben nem is képzelhetünk. A föld forog velünk, a nap körül tovább. Itt élünk kedvesen, ez itt a mennyország. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Hogy mi lesz a vége, nem tudhatom. Sötétben élek, a fényről álmodom. Honnan jöttem, hová megyek? Ha tudnám a választ, elmondanám neked. Nem tudom, hogy miért vagyok itt, nem tudom. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, én nem tudom más, semmit se hall, csak ennyit tudok. Csodálatos világ, a csodák helye, csak egy mosolyt adhatok. Csodálatos világ, én nem tudom másképp, semmit se hall, csak ennyit tudok. csodálatos világ.
A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Csodálatos világ. Semmit se hal, semmit se lát. Csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ.
117 perc.
Augusztus 8-a és 17-e között, vagyis ma indul a Zempléni Fesztivál újra, és ez egy nagyon sokszínű kulturális turizmus fesztivál, ahol nagyon sok mindennel találkozhatunk, mert hogy lesz itt finom étel-ital, remek zenék mindenféle műfajban, komoly zenétől, a jazz zenét, a könnyű műfajig, úgyhogy azt hiszem, hogy olyan választék lesz, amit mindenki megirigyelhet. Szóval biztos, hogy találnak a kedvükre valót azok, akik elmennek az Zempléni Fesztiválra, de hogy pontosan mi az, amit érdemes keresnünk majd, erről fogom most kérdezni a fesztivál művészeti vezetőjét és igazgatóját, Hollerung Gábor, szeretettel köszöntöm.
Szép jó napot kívánok!
Mi az, amit most az idei fesztiválra így kifejezetten ajánl nekünk, mert azért 34 alkalommal megrendezni egy ilyen fesztivált, és minden alkalommal egy olyan műsort összeállítani, ami minden igényt kielégít, illetve a legtöbb réteget megszólítja, hát azért az nem egyszerű.
Azt hiszem, jól foglalta össze a bevezetéskor, hogy a műfaji sokszínűség a legnagyobb erőnk. A komoly zenei koncertjeinek is nagyon széles a skálája. A nyitó koncert hagyományosan egy kicsit veretesebb, de ugye az idei nagy különlegesség, ugye világhírű orosz zongoraművész van velünk, Dmitri Yudin, aki a New York-i Liszt versenyen volt díjazott, onnan ismerem őt, és azért egy nem fesztivál gyakorta megszólaló Bartók koncertóval fejezzük a nyitó koncertet, de a mi közönségük úgy gondolom, hogy már valóban nyitottabb és bátrabb, és már nagyon sok mindenre, amire azt gondolta, hogy hú, ez nehéz lesz, mert végül is nem volt nehéz. De a dolog másik oldalán, szintén a Budafoki Doktányi Zenekar produkciója, a Cringe Show a Katlanba a utolsó előtti napon, ami azért egy rendkívüli esemény lesz, mert egy új produkciót hoztunk létre. Ezt mi írtuk, Szűcsapor írta a zenéjét, egy nagy tánckarral, nagy énekarral, és hát két Freddie Mercuryhoz elég közel álló énekessel. Tehát mindig vannak azért különleges és jelentős pillanatok, de hát valójában mindegyik rendezvény valamiért fontos, és valamiért élvezetes az emberek számára. Nagyon sok kitűnő művész, aki rendszeresen velünk van, például, mint Balázs János, ő is minden évben picit más csinál, most Bubik Petrával lesz egy közös produkciója. Ugye a maguk a rendezvények is különlegesek, ugye ez egy kávéuzsonna valójában, amiről imént beszéltem, de lesz olyan irodalmi est is, ahol hát ketten is főzni fogunk, de hát az csak egyfajta kis gusztaság a dologban, mert valójában azért a főszerep azért az irodalomé. És hát eközben népzene lesz, csík együttestől kezdve, rengeteg világzene, rengeteg ilyen, hát ma már meg nem határozható fusion típusú dolgok. Az Zempléni Fesztivál egyik jellegzetessége, hogy minden este jazz szól azért Sárospataki Borteraszon, ami egy nagyon népszerű esemény. És hát ami nagyon fontos nekünk, hogy rengeteg kis településen játszunk, viszünk oda programot, ami odaillik a méreténél, vagy a helyszín befogadó képességénél fogva, és ezek a találkozások a fesztivál legesleg néha megrázóbb és de leginkább felemelő programjai, ahol a mindenkori előadók találkoznak a közönséggel is. A dolog után mindig van valami kis megvendégelés, vagy beszélgetési lehetőség. Tehát nem feltétlenül a művészet nagyságát kívánjuk reprezentálni, hanem a művészet embereket összekötő erejét szeretnék felmutatni ezekkel a rendezvényeken.
És hát, ahogy ön is mondta, ez 25 településen lesz maga a fesztivál, ami azt jelenti, hogy ugye hiába ismerjük azért jól a tokai borvidéket, meg nagyon híres, de azért azok a kisebb falvak, azok a szépségek, amik megjelennek itt ezekben a kisebb falvakban is, azokra azért kíváncsiak lehetnek a látogatók, hiszen nem ismerjük, különben talán el se jutnánk, hogyha nem lenne ott egy-egy olyan program, amire így kifejezetten kíváncsiak vagyunk.
Nagyon népszerűvé váltak egyébként, ennek nagyon-nagyon örülünk. Még Rolláék, akik ugye kezdték a fesztivált még a 90-es években, ők is mindig csináltak kiránduló koncerteket, mindig csináltak olyan rendezvényeket, ahol igyekeztek a közönséget számukra ismeretlen dolgokkal megajándékozni. Mára ezeknek a koncerteknek már azért híre van, tehát az ide látogatók tudják, hogy a fesztivál legizgalmasabb és legkülönlegesebb pillanatai tudnak lenni ezek a rendezvények, adott esetben a helyszín különlegessége miatt, ami nem feltétlenül csak maga a település, hanem ott lévő valami, adott esetben egy tó körül ülnek a közönség, és kvázi egy tószínpadon hallgatják a programot. A helyszín különlegessége mindenképpen fölemelő érzés az embereknek, és hát ebben talán minden szerintelenség nélkül azt tudom mondani, hogy azért az évtizedes tapasztalatok alapján megtanultak azt, hogy mit, hova érdemes, mely rendezvényt hol érdemes megtartani, és tulajdonképpen nagyon harmonizálódik a befogadó helyszín, legyen szó egy településről, legyen szó egy település különleges értékéről, templomról, vagy bármilyen más különlegességről. És a közönség pontosan ezt szereti azt, hogy mindenhol egy picit lenyugodhat a művészet erejétől, másfelől meg élmények és különlegességek, és egyébként a helyiek hihetetlen szeretete, őszinte is hihetetlen szeretete az, ami minden oda látogató embert megfog és megragad.
Ugye most felsoroltuk azt, hogy milyen sokféle programra lehet számítani az Zempléni Fesztiválon. Nyilván azok sem tudták megjegyezni, akik most hallgattak minket, akiket ez érdekel. Viszont hogyha felmennek a zemplénifesztivál.hu-ra, akkor az összes programmal találkozhatnak, tehát hogy ott ki lehet választani, hogy melyik nap hova szeretnének menni, milyen programokra lehet számítani. Én remélem, hogy ez a fesztivál ez még sokáig fog folytatódni, hiszen már ez a 34. alkalom, úgyhogy én kívánok nagyon jó fesztiválozást mától egészen egy héten keresztül, és köszönöm szépen Hollerun Gábornak, a fesztivál igazgatójának, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm a megkeresést, és jó szívvel várunk mindenkit.
Ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk. Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk. Lesz másik nap, az embernek szava sincs. Csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs. Ez jó kis nap hol valamiért. Ma tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot. Ma végre nevetve tölthetünk poharat. Ma hiddel nem számít, hogy kilódít valódít. Ma nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat. Lesz másik nap, az embernek szava sincs. csak megy az idő, s odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Július 2-án látogattam meg Róka Szabolcsot, aki... Július 2-án látogattam meg Róka Szabolcsot, állapotomat jelentem, kiadott lemeze kapcsán, ami első önálló lemeze, és itt a hét főbűn az, amin végig megy Róka Szabolcs ebben a lemezben. Egész egyszerűen fantasztikus az a lemez, amit a kezemben tartok. Aztán rá egy hónapra, augusztus 2-án érkezett a hír, hogy Róka Szabolcs elment. 58 éves volt, és azt gondolom, hogy olyan űrt hagyott maga után, amit akár a zenehallgatók, azoknak pláne, akik ismerték, nem tudnak mással betölteni. Mert egész lénye olyan hihetetlenül optimista volt, olyan hihetetlenül életszerető, amit egészen az utolsó pillanatig megőrzött, vagy legalábbis az egészen bizonyos, hogy amikor én találkoztam vele életemben először, július 2-án, akkor rám ezt a benyomást keltette. Örülök, hogy volt alkalmam beszélni vele, és remélem, hogy önök is ezt a beszélgetést most szívesen hallgatják. Róka Szabolcs, Tino Tilandíjas, magyar énekmondó, drámapedagógus, népzenész, földrajz, biológia szakos tanár, elment. Viszont amit örökül hagyott ránk, az itt marad velünk egy életre.
Énekemet ne keresd, csizmám talpára jegyeztem, Bécs-Buda-Brassó közt őrzi az úti homok. Bécs-Buda-Brassó közt őrzi az úti homok.
Állapotomat jelentem, ezzel a címmel jelent most meg Róka Szabolcs lemeze, ahol olyan történetekkel találkozunk, amik bemutatják valójában az egész életét, hogy most hol tart. Természetesen Róka Szabolcs ül itt velem szemben. A mesemondó, a dalnok, Tinódi díjat is kapott, de hát közben azért el kell azt is mondani, hogy tanár, és nem csak drámapedagógus, de biológia, földrajztanára, természet szerelmese, szóval tulajdonképpen egy reneszánsz figura. Szeretettel köszöntöm.
Én is önt.
Nagyon beszédes ennek a lemeznek a címe is, Állapotomat jelentem. Ez egy összefoglaló lemez is, és közben pedig az első szóló lemeze.
Hát szóló lemezem nincsen. Illetőleg most már van, igen, ráadásul dupla.
És gyönyörű, tehát, hogy ezt így rádióban nem látják, de ez egy gyönyörű lemez, hogyha majd esetleg utána néznek, akkor nézzék meg, milyen szép.
Ennek az az érdekessége, hogy a lányom, a kisebbik lányom festette ezt a képet, hogy egyrészt a jogi vitában,